Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! 2021. szeptember 21-én önök a Teremtésvédelem adását hallhatják a Mária Rádión. Kükedi Zsolt vagyok, a Napinus Teremtésvédelmi Egyesület alapító tagja, a műsor ezen adásának felkonferálója. A műsort most Aratoné Bauman Anna Mária szerkesztette és vágta. Köszönjük neki ezúton is! Sajnos ismét felvételről vagyunk kénytelenek lejátszani az adást, hiszen aki élőben szerkesztetett volna, most nem elérhető. Én is ebben az időpontban éppen fontos energetikai kérdésekben kell, hogy az Európai Unió 27 tagországának civil küldöttjeivel vitatkozzam az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság plenáris ülésén Brüsszelben. Egy későbbi adásban vissza fogunk térni arra, hogy mi is ez a bizottság, és milyen lehetőségeket jelenthet az önök számára, hogy jobban tudjanak tájékozódni az európai ügyekben. Az adásunk a Zöld Út konzorcium megbízásából a szemléletformálás, oktatás, tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával a kohéziós alaptárs finanszírozásában a Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása, a felelős hulladékgazdálkodás minél szélesebb körben történő elterjesztése, amelyet információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával kíván elérni. Egyszerűen fogalmazva, teremtésvédőköröket szeretnénk indítani a plébániákon, amelyek különös tekintettel vannak az egyszerhasználatos műanyagokra, és a hulladék képződésének megakadályozására a plébániákon. Ebben a hónapban, szeptember lévén a teremtés időszakára kell, hogy beszéljünk, hiszen Ferenc pápa immár minden évben egy imanappal, szeptember 1-én nyitja meg a teremtett világért való aktív cselekvés hónapját. Ennek lezárása a teremtés hete, amelynek első napja a most következő vasárnapra esik. Ilyenkor igyekszünk figyelemfelhívó programokat, előadásokat, imádságokat szervezni, amelyekkel minél több testvérünket hívunk arra, hogy aktívan tegyenek a teremtett világ megóvásáért. Mai műsorunk beszélgetéseiben ehhez adunk majd támpontokat, és megszólaltatjuk annak az ökumenikus teremtésvédelmi munkacsoportnak több résztvevőjét is, akik a teremtés hetére készülő elmélkedéseket, imádságokat és gyakorlati ötleteket tartalmazó füzetet minden évben elkészítik. De kezdjük most Nemes Csaba, mi történt rovatával. Csaba az elmúlt időszak teremtésvédelmi eseményeinek felsorolását egy magyar vonatkozású hírrel kezdi. Az ülésezését szeptember közepén indító ENSZ közgyűlése a magyar Kőrösi Csaba lett, aki ezt megelőzően a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntartósági igazgatóságát vezette. Hallhatunk még Csabától az ENSZ főtitkárának pakisztáni árvízhelyzet miatt tett látogatásáról, valamint egy nemrég megjelent tanulmány kapcsán beszél még Csaba nekünk azokról az éghajlati billenőpontokról, amelyek a felmelegedés hatására veszélyes és visszafordíthatatlan változásokat indíthatnak el. Hallgassuk meg Nemes Csaba szavait.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Ezekben a napokban, elmúlt néhány napban kezdődött el az ENSZ-ben a közgyűlés ülésszaka. Minden évben nagyjából ilyenkor, mindig szeptember második felében ül össze az ENSZ közgyűlése. Van egy kitűnő magyar vonatkozása is. Az ENSZ közgyűlése elnökének egy évre Kőrösi Csabát választották, kitűnő diplomatánkat, aki a New York-i nagykövetünk is volt éppen abban az időben, amikor elfogadta az úgynevezett fenntartható fejlődési célokat is. Az egyik legaktívabb alelnöke volt annak a bizottságnak, amely az SDG-ket, a fenntartható fejlődési célok elfogadását kormányozta. És amikor hazajött, akkor elfogadta Áder János államfő meghívását, hogy vezesse az elnöki hivatal fenntartható fejlődés igazgatóságát. És most egy évre a közgyűlés elnökévé választották. Hadd kezdjem az ENSZ főtitkárának az elmúlt napokban elhangzott szavaival. Azt mondja Guterres főtitkár úr, nemrég tértem vissza Pakisztánból, ahol egy ablakon keresztül, egy képzeletbeli ablakon keresztül a jövőbe néztem. Elképzelhetetlen mérentű és állandóan és mindenütt jelenlévő éghajlati káosz a jövő. Pusztító emberi veszteségek, óriási emberi szenvedés, valamint az infrastruktúra és a megélhető források hatalmas károsodása. Ez történik ma Pakisztánban. Az a klímaválságra adott válasz puszta elégtelenségét jelenti, valamint, ahogy ő fogalmazott, a benne rejlő árulást és igazságtalanságot bizonyítja. Guterresről azt mondja, hogy és megjegyezte, hogy az éghajlatváltozás az üvegházhatású gázok kibocsátása okozza, amelyek túlnyomó részt a világ leggazdagabb országaiból származnak. De a szélsőséges időjárási események és az általuk okozott pusztítások leginkább a szegény országokat érintik. Beszélt aztán a Kelet-Afrikát érintő élelmiszerhiányról, a szállóvezetről, a legkevésbé fejlett országokról, akik a világ legsebezhetőbb országai, és a most már egészen biztosan bekövetkezett éghajlatváltozás őket érinti a legjobban. Egy egészen érdekes cikk jelent meg szintén a napokban, egy tanulmány a Science folyóiratban az éghajlatváltozás úgynevezett billenő pontjairól, ami azt részletezi, hogy melyek azok a fordulópontok vagy billenőpontok, amiket már bizony elértünk, amin már túlléptünk, tehát ezek a billenőpontok már elindították az éghajlatot és az azzal összefüggő környezeti elemeket egy visszafordíthatatlan változás felé. Ilyen billenőpont például a örök fagy, a permafrost további olvadása, ugye ez egy állandóan fagyott réteg a sarki régióban. Ez is nagyon hirtelen, nagyon gyorsan elkezdett olvadni, és az olvadás során nem csak széndioxid, hanem metán szabadul föl, és ez nagyjából a sarkvidéki örökfagy a permafrost olvadásából nagyjából 51-szerese a éghajlatváltozást okozó széndioxid gáz hatékonyságának, ami éppen onnan most kiszabadul. És ez egyre jobban felgyorsíthatja a éghajlatváltozást. Egyre valószínűbbé válik az, hogy a felmelegedés jelenlegi 1,1-1,5 fok közötti mértéke biztosra behető, hogy ez nagyobb lesz, 1,5-2 fok köré tehető, ha csak ezt az egyetlen egy millenő pontot nézzünk. Az ezzel kapcsolatos különböző forgatókönyvek azt mondják, hogy akár ha a grönlandi jégtakaró teljesen elolvad, ezzel kapcsolatban, amikor az örök jégtakaró is elkezd olvadni, akár 20 láb tengerszint emelkedést is okozhat, hát ez bizony annyit jelent, hogy bizony már a 10 méteres szint körül is lehet, persze ennél vannak sokkal visszafogottabb előjelzések is, akik ennek talán a harmadát, negyedét jelzik előre, de biztos, hogyha a grönlandi jég felolvad és a permafrostban felolvadnak a jégtakarók, az bizony nagyon erős tengerszint emelkedést jelenthet. Csak ez a billenő pont, ami már túlbillent azon a szakaszon, ahogy mondják a ezzel foglalkozó tudósok. Ilyen billenő pont például az Amazonas, mint egy 2,5 millió négyzetkilométernyi területe, a biológiai sokféleség szempontjából nagyon fontos terület, hanem egy hatalmas színnyelő terület is, és egyre inkább úgy tűnik, hogy rohamosan, még gyorsabban, mint a elmúlt években tűnik el az Amazonas menti, az Amazonas vidéki őserdő, ami két fontos következménye is lehet, de az egyik, ami a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, a másik pedig, ami a éghajlatváltozással kapcsolatos, tehát a színelnyelő képessége a Földünknek rendkívül mértékben fog csökkenni. Ez a cikk nagyon sok úgynevezett veszélyes billenőpontot sorol még föl, gyakorlatilag a grönlandi jégsapkáknak a összeomlása után kulcsos fontosságú tengeri áramlatok is megszűnhettek, ilyen például a Golf-áramlat, ami rendkívüli hőmennyiséget szállított ugye a egyenlítő környékéről északra, és ez rendkívül módon megváltoztathatja majd később az időjárásunkat. 5 olyan billenőpontról beszél, ami már biztos, hogy átbillent, és van még talán 10-11, amire még várhatunk, de reméljük, hogy nem fog bekövetkezni. Köszönöm szépen!
Nemes Csabát hallották. Most a Teremtés hetét fókuszba helyező beszélgetésünk következik. Nagyon komoly munka előzi meg annak az ötletadó, lelkileg inspiráló füzetnek a megalkotását, amelyet minden évben egy ökumenikus munkacsoport erre az alkalomra készít elő. A résztvevő felekezetek közül vendégünk most Koltai Zsuzsa, a Magyar Evangélikus Egyház Ararát teremtésvédelmi munkaágának koordinátora, Szűcs Boglárka, a Magyarországi Református Egyház ökogyülökezeti mozgalmának programkoordinátora, illetve egyesületünkből Nobilis Mário atya és Bánfalvini Németh Andrea. A beszélgetés végén taktársunktól, Halupka Gábortól, a Nagymarosi Teremtésvédelmi Munkacsoport tagjától hallhatunk arról, hogy a plébánia közösségükben milyen programokkal, akciókkal készülnek a teremtés hetére. A beszélgetést Réfi Júli vezeti.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Hamarosan eljön a teremtés hete, szeptember 24-ével kezdődik, és ebből az alkalomból a Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport pár képviselével beszélgetünk, akik ilyenkor nagy munkában vannak, már a teremtés hetét megelőzően, hogy egy füzetet állítsanak össze a teremtés hetére. Ezért megkértük körünkbe Koltai Zsuzsit, Ararát teremtésvédelmi munkáját vezetőt, illetve Szűcs Bogit, aki a református ökogyülekezeti mozgalom referense, és persze a szokásos napjánuszos hangokat is hallhatják. Itt lesz közöttünk Nobilis Mário, Bánfalvini Németh Andrea és Halopka Gábor, akiket már műsorunk rendszeres hallgatói jól ismerhetnek.
Igen, a teremtés hete ilyen formában igazából egy magyarországi fogalom, de mégsem minden indul a története, hanem már a 2000-es évek elejétől, sőt tulajdonképpen már az európai ökumenikus találkozók közül a Grácitól, ahol több egyház részéről ökumenikusan felmerült az ötlet, hogy ilyenkor, hát hogy őszelején, bár az időpont az talán kicsit később, nem ez volt az első mozanat, kellene tartani egy időszakot, ökumenikus időszakot keresztény egyházakban, amikor kifejezetten a teremtett világgal, a teremtett világ védelmével, a teremtés iránti keresztény felelősséggel foglalkozunk, imádkozunk és cselekszünk, és ezt mindezt ökumenikusan tesszük. És akkor erre többféle felhívás született, erre a teremtés időszakára, meg többféle gyökere is van, például az ortodox egyházak ilyenkor szeptember elején kezdik az egyházi évet, mi katolikusok mondjuk advent első vasárnapjával, az ortodoxok szeptember elejével, és akkor ők a liturgiában, hát akkor erről ugye van is bőven idejük, hogy úgy mondjam, mert nem rögtön karácsonyra kell készülni, és akkor ők először például a szent liturgiákban a teremtés történetét olvassák, és emlékezik, és imádkozzák végig. Tehát náluk tulajdonképpen már nagyon régi hagyománya van ennek a teremtés időszakának magában a liturgiában. De más egyházak is kapcsolódtak ehhez a kezdeményezéshez, illetve megvannak a gyökerei más közösségekben is. Mondjuk katolikus oldalról például a termény megáldás, ilyenkor nyár végén, ősz elején, vagy például az Assisi Szent Ferencnek az ünnepe október 4-én. Viszont Magyarországra ez a kezdeményezés az evangélikusokon keresztül került el, és 2009 volt az az első év, amikor ők azt javasolták, hogy akkor ezen a hosszabb időszakon belül, ez körülbelül egy hónap, szeptember elejétől október 4-éig nagyjából, ezen belül mi jelöljünk ki egy intenzívebb időszakot, egy hetet, és így lett nálunk teremtés hete a teremtés időszakában, és ezt erre a teremtés hetére, akkor mindjárt abban az évben, akkor még az Ararát munkacsoport készített egy ilyen füzetet, de rögtön elkezdték az ökumenikus kapcsolatkeresést is, és így aztán a következő évektől kezdve már ez a füzet, a teremtés heti téma és füzet, ez ökumenikus lett, tehát ökumenikus szerkesztésben is, és közös gondolkodással alakult ki. És aztán egy másik lépés volt az, hogy igazából ehhez képest jóval később, 2015-ben Ferenc pápa katolikus oldalról is megalapította a teremtés világnapját, vagy a teremtésvédelem világnapját, így szoktuk mondani leegyszerűsítve, tulajdonképpen a közös otthonunkért végzett imádság, ima világnapját, és ezt pedig az ortodoxoktól, vagy őhozzájuk csatlakozva tette meg Ferenc pápa, mert hogy náluk ez már jó 25 éve szokás, még Dimitriosz pártiáka indította el annak idején, és aztán ekkor kezdődött egy nagyobb pezsgés, amikor ennek azért ez a pápai üzenet egyébként nem csak katolikusok körében, hanem a Laudato Si-t azt nagy lelkesedéssel fogadták más egyházakban is, más közösségekben is. Ez adott egy újabb lendületet, és akkor kezdődött el az a folyamat, hogy maga ez a nemzetközi Season of Creation teremtés időszaka munkacsoport is elkezdett témákat hát megállapítani az egyes évekre. És hát aztán így érkeztünk el odáig, hogy most az utóbbi években már mi ezzel a Magyar Teremtés heti füzettel megpróbálunk alkalmazkodni, vagy csatlakozni valamiképp ehhez a nemzetközi témához, nem egyszerűen lefordítva, de magyar közegre adaptálva, ökumenikusan a teremtés időszakának témáját a teremtés hetére. Tehát így több összefonódó gyökérből így alakult ki Magyarországon ez, és általában ez a hét, ez a szeptember-október átmenő hete, mint ahogy idén is lesz.
Igen, Bogi, rólatok reformátusokról nem volt még ugye szó, de hogyan emlékszel vissza ezekre az időszakokra?
Mário már lényegében elmondta ennek a történeti eredetét. Én azt gondolom, hogy az a érdemes kiegészíteni, szóval én nagyon hangsúlyosan aláhúznám azt, hogy ökumenikusan. Hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy már tizenvalahány éve, évente összeülünk, mindig mindenkinek ugyanolyan fontos ez, egymást noszogatjuk, egymást keresjük az ügyben, hogy na akkor idén is valami jót írjunk, tényleg kapcsolódjunk a teremtés hetére, hozzuk létre ezt a segédanyagot. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy valós felekezet közé együttműködést tud ezen a téren már hosszú évek óta megvalósulni, és számunkra is egy nagyon termékeny együtt gondolkodás, mert amikor elkezdünk töprengeni azon, hogy na, mi legyen a téma, hogy legyen, akkor annyira jó felekezetközi párbeszédek, teológiai viták is tudnak kibontakozni.
Zsuzsi, hogy látod ezt? Ugye te egy picivel talán később csöppentél ebbe bele, de viszont annál intenzívebb szerepet vállaltál most idén, meg hát gondolom az utóbbi években ennek a teremtés heti füzetnek a megalkotásában.
Igen, én mindössze 4 éve veszek részt ebben a termékeny ökumenikus együttműködésben. Annyit gondoltam, hogy így esetleg érdekes lehet megemlíteni, hogy a magyarországi teremtés hete időpontjának a kiválasztása csatlakozik a Mário által is említett hálaadási eseményekhez. A szeptember utolsó hete és az október első vasárnapja közötti időszak egész pontosan a nagy aratási hálaadás ünnepet megelőző időszak az evangélikus egyházban, és ez, minthogy szerintem mindannyian hiszük és gondoljuk, hogy a hálaadás az egyik legfontosabb aktus, amit így a teremtésvédelemhez, vagy a, tehát, hogy a lelkülethez kapcsolni tudunk. Szerintem ezt így jó úgy kiemelni, vagy néha rágondolni, hogy a teremtés hete ehhez is kapcsolódva találta meg a helyét, mondjuk mindez egy gyönyörű liturgiai és teológiai ívben, amit Mário már fölvázolt. Ez az ökumenikus együttműködés az itt most jelenlevő katolikus, református és evangélikus feleken kívül tartalmazza még a magyarországi metodista egyház képviselőit is, és így ez a kis csoport alkotja az ökumenikus teremtésvédelmi munkacsoportot, akik úgy együtt készítjük elő minden évben az ünneplést segítő segédanyagot, füzetet, témát, ajánlásokat, ilyesmiket.
Andrea, és a Napimus részéről nagyon intenzíven részt veszel ennek a füzetnek a létrehozatalában. El tudnád-e mondani, hogy egészen pontosan milyen szerkezetű segélyanyagot tarthatnak a kezükben? Ugye főleg azért tudni kell erről, hogy az evangélikus reformátusok füzet alakban szokták terjeszteni, de számunkra inkább online formában elérhető egyenlőre ez az anyag. Aki belelapoz ebbe, akkor ezt mit lát?
A teremtésünnepe.hu oldalon érhető el az anyag, illetve szeptember 24-én, tehát pontosan egy nappal a teremtés hete kezdete előtt, a Katolikus Társadalmi Napokon, a Kattárson, Szegeden, a Dóm téren megtalálnak majd minket a Naphimnusz faházában, ahol nyomtatott példány lesz kitéve, és bele lehet lapozni, hogy aztán utána hazamenve a honlapot megnézve ötleteket merítsünk, és szervezzünk valami jó kis teremtésvédelmi akciót a hétre. Egyébként ez a füzet elkészültét tekintve elég komoly idő- és energiabefektetést igényel. Igazából már kora tavasszal elkezdjük a munkát, ötletelünk, és ahogy Bogi is mondta, nagyon jó kis beszélgetések zajlanak ilyenkor ökumenikus körben. A füzet felépítése évről évre egy kicsit változik, mert mindig újabb és újabb ötleteink támadnak, aminek csak a 64 oldal szab határt, de minden évben vannak elmélkedések a hét napra, hozzájuk kapcsolódnak imák, néhány kérdés, ami segíti a feldolgozást, és a képek sem ötletszerűen kerülnek az újságba, hanem mindegyik képhez tartozik egy nagyon komoly elmélkedés, ami szintén segíti a ráhangolódást és a csoportoknak a munkáját. Ezen felül jó gyakorlatokat is mutatunk be az olvasóknak, illetve hogy ne csak egy száraz elméleti és teológiai füzetet képzeljenek el a hallgatók, ezért a mindennapokhoz is kapcsolódunk, és a feldolgozás segítő ötleteket nyújtunk ifjúsági csoportoknak, óvodásoktól kezdve tényleg a kamaszokig mindenkinek.
Igen, hát, hogy mondtad, ezek szerint minden évben támadnak új ötletek, tehát nem véletlenül készül minden évben új füzet. Ezen kívül ugye minden évben van valami aktualitása ennek a füzetnek. Bogi, tudnál erről mesélni egy kicsit, hogy idén hogy alakult ez?
Igen, ezt fontos megjegyezni, hogy ez egy nagyon fontos szempont számunkra, hogy ezeket a füzeteket nem magunknak írjuk. Igyekszünk mindig az aktuális közéleti kérdésekhez, vagy a fókuszban levő témákhoz kapcsolódni, és mindezt olyan nyelvezettel és olyan témákat feldolgozva, ami tényleg az olvasókat, akár a hitoktatókat, iskolásokat, tehát mindenféle korosztályt is őszintén érdekel, és számukra könnyen befogadható legyen. Voltak korábban tematikus kiadványaink is, tehát amikor például Budapesten volt a víz világkonferencia, akkor a vízhez kapcsolódóan írtunk tematikus füzetet. Volt olyan, hogy az atomenergiáról szólt, tehát egyáltalán az energiáról, az energia kérdéséről. Az utóbbi években a Season of Creation-nek a témáját szoktuk feldolgozni, de ezt sem úgy kell elképzelni, hogy egy az egyben adaptáljuk, hanem vagy lefordítjuk, hanem nagyon is a magyarországi valós viszonyokra, az itteni aktualitásokra próbálunk összpontosítani, és akkor ennek megfelelően feldolgozni. Tehát például az idei füzetnél én mindenképp megemlíteném, hogy van egy olyan új kutatási irány, ami a környezettudományokat és a pszichológiát összeköti, környezetpszichológiának hívják egyébként, mert hogy egyre inkább ráébredünk arra, hogy a természettől való eltávolodásunk az nagyon komoly lelki, fizikai károkkal is járt, túl azokon a mindannyiunk számára jól látható manifesztálódó károkon is, amit mondjuk környezetpusztításnak szoktunk nevezni. Az egészségünk is nagyon sokszor azon múlik, hogy mennyire vagyunk a természettel harmóniában, mennyire élünk természeti lényként. Ugye van is egy pszichológus, aki kifejezetten erre hívta fel a figyelmet, és most erre is épít többek között ez a füzet. 2005-ben hívta fel a figyelmet Richard Louv pszichológus arra, hogy a természettől való elidegenedés, ez tulajdonképp azzal jár, hogy megfeledkeztünk a lényünknek a természeti oldaláról, és nagyon sok betegség a civilizációs ártalomnak tudható be. Tehát, hogy ez komolyan így a mindennapi életünkre konvertálható. Erről is írunk például ebben a füzetben, de nagyon sok olyan téma van, ami szintén érdekes, és foglalkoztatja mostanában a közvéleményt.
Igen, és hát az idei füzetnek a címe ugyanúgy, mint mindegyik években volt, mindegy, több korábbi években is, az ugye egy szentírási idézet, ha jól tudom. Vedd le a sarudat szent hely, ahol állsz. Márjó, tudnál erről beszélni pár szót, hogy ez hogyan fűztétek e köré végül is a füzet tartalmát?
Itt már többször elhangzott, az idei fő témával, azzal igyekeztünk kapcsolódni a Season of Creation nemzetközi témájához, de magyar helyzetre adaptálva, feldolgozva. És hát idén ez a nemzetközi munkacsoport azt a felszólítást választotta témának, hogy halld meg a teremtmények hangját, és ehhez képként érdekes és mély elmélkedést indító képzettársításként a Mózes és az égő csipkebokor történetét választották, azzal a gondolattal, azzal a megfontolással, hogy az égő csipkebokor az az éghajlati válságot súlyosbító, sokféle természetellenes tűzzel, és itt lehet gondolni az erdőtüzekre, de mondjuk lehet gondolni a olajfinomítók, ilyen égő fáklyáira is, ugye, amelyeken keresztül elégetik a haszontalannak ítélt gázokat és egyébeket. Tehát a sok természetellenes tűzzel szeretné a tűzjelét, mint a Szentlélek jelenlétének és fénynek jelét el szembeállítani, ami egyesíti a keresztényeket. És akkor így választottuk mi, aztán a Magyar Teremtés Hete motójául ebből a csipkebokorról szóló történetből azt, hogy szent ez a hely, ahol állsz, vagy szent a föld, ahol állsz. Ezt mondja ugye az Úr a csipkebokorban Mózesnek, hogy vedd le sarudat, mert szent ez a föld, ahol állsz. És így a csipkebokor történethez is kapcsolódunk, de ahhoz a gondolathoz is, hogy Istentől megszentelt az a világ, amelyben élünk, amelyben állunk, és amelyért felelősek vagyunk. És egyébként ez a nemzetközi téma két fő szempontot foglal magában, és nagyon fontos, hogy nem csak az egyiket, vagy csak a másikat. Az egyik szempont tényleg meghallani Isten teremtésének a hangját, és szemlélni Isten teremtésének szépségét, tehát egy ilyen odafigyelő, elcsendesülő, meghallgató, szemlélődő irány, hogy vegyük már észre, hogy körülöttünk hangosan, vagy halkan, szelíden, vagy kiáltva szól a természet, és szeretné felhívni a figyelmünket arra, hogy valamit nem jól csinálunk, vagy hogy párbeszédbe akar egyáltalán velünk lépni a természet és a természeten keresztül Isten. A másik viszont ebbe a halld meg a teremtmények hangját gondolatban ott van a marginalizált, a társadalom peremére került embereknek, csoportoknak a hangja is, hogy az ő hangjukat is meg kellene hallani. Tehát ők is teremtménytársaink, az élettelen dolgok, meg az élőlények is teremtménytársaink, de a peremre szorult embertársaink is olyanok, ahogy ugye Ferenc pápa mondja a Laudato Si-ben is, hogy akár még egészen a hulladék kezelésig elmegy ez a párhuzam, hogy úgy bánunk a fölöslegessé vált dolgokkal, ahogyan a jelentéktelen embertársainkkal, vagy fordítva, úgy bánunk a jelentéktelen embertársainkkal, mint a fölöslegessé vált holmival, hogy kidobjuk, szemétnek tekintjük, nem figyelünk rá, és hát ezzel szeretne szembe menni. Tehát ez a két fő pillér, amelyre épül idén ez a gondolat, ez a halld meg a teremtmények hangját, szent ez a föld, ahol állsz, és hát ezt bontottuk ki a 7 napra elosztva, picit arra is figyelve, valamennyire azt is figyelembe véve, hogy a teremtés történetében, hogy jelennek meg egymás után sorban különböző fajta teremtmények, és hogy vajon melyiknek milyen hangja van, még akár a köveket is értve, hogy vajon a kövek milyen szólnak hozzánk, és a kövekből el lehet menni egész az ásványkincsekig akár. És így megyünk végig a teremtés hete 7 napján, hogy merre felé kéne fordítani a fülünket, hogy meghalljuk azokat a hangokat, amelyeken keresztül Isten szólongat, és üzenni szeretne nekünk, és hát szeretne meg is változtatni sokszor minket, a magatartásunkat, és ehhez össze kell fognunk, és együtt kell döntenünk mellett a változást.
Én hát ugye valóban, ahogy Mário elmondta, én is belelapoztam ebbe a füzetbe, vizek, a kövek, a kicsinyek hangja, hogy így itt a Mário mondta, a jelentéken embertársainkra gondolva mellett Isten hangja mindenkinek. Sok szeretettel ajánlom, hogy tényleg ezt megtehetjük, nem is kell kézbe fogni, hiszen ezen a teremtés ünnepe honlapon ezen megtalálható ez a füzet is, és a korábbi éveknek a füzete is, és azt hiszem, hogy aki még erről nem hallott, az bátran nekiugorhat és olvashat ezekről. Illetve, ami még ezen a honlapon található, a régebbi években akár pályázni is lehetett, és talán ez folytatódik idén is, hogyha valamelyikőtök erről tud információt adni, hogy ezek ne csak elmélkedés, imádság, hanem akármilyen teremtésvédelme kapcsolatos akciókat is lehet hirdetni erre a hétre. Zsuzsi, erről tudsz-e valamit mondani, hogy ez idén hogy alakul meg az elmúlt években? Hogy volt ez?
Igen, a korábbi években volt olyan, hogy volt az ünneplést támogató pályázatunk, így ökumenikusan egy összefogott projekt keretében tudtuk ezt megvalósítani. Pályázat most kifejezetten így minden közösség számára elérhető formában nincs, de továbbra is bátorítunk mindig mindenkit, hogy szervezzen helyi akciókat a Teremtés Hete ünneplésének kapcsán, és ezeknek a hírét ossza meg velünk. Tehát van egy regisztrációs felület, ami a teremtésheti füzetben, az online változatban is elérhető, és aki itt beregisztrálja az eseményt, arról mi hírt adunk. Van egy nagyon szép térkép, ahol látszik, hogy országszerte mennyien ünnepeljük közösen ezt az időszakot, illetve szoktak lenni az egyes közösségi média felületeken, vagy a felekezeti sajtó hírekben megjelenő híradások ezekről az eseményekről. Ezeket egyébként érdemes átnézni akár inspirációért is, mert nagyon jó kezdeményezések vannak minden évben a közösségek részéről. Várjuk szeretettel mindenkinek a híradását, mert nagyon fontos, hogy tegyünk a környezetért, meg nagyon fontos, hogy figyelmet fordítsunk a témának, de az is nagyon fontos, hogy tudjunk egymásról, és hogy ezzel is lelkesítsük és erősítsük egymást, meg az összetartozásunkat.
De én is azt gondolom, hogy nagyon sok időt, hogy más közösségek is már, más közösségben is már megfogant a gondolat, hogy egy kicsit jobban kéne odafigyelnünk a teremtett világra.
Néha nem egyszerű ezt elkezdeni. Néha nem egyszerű. Tehát az elhatározása ott van, akkor kérhetünk tanácsot, hogy fogjunk bele, hogy vágjunk bele, mit csinálhatunk. Vannak tapasztalt szervezők közöttünk.
Igen, tehát Gábor, aki eddig ugyan a füzet megmunkálásában, kimunkálásában nem vett részt, ugyanakkor nagy rutinban szervez teremtés hetére mindenféle közösségi akciókat, amik szintén nagyon értékes dolgok. Ebből tudnál nekünk valamit szemezgetni, tapasztalatokból, ötleteket akár adni, tanácsokat. Nagyon kíváncsian várjuk.
Nagyon kedves tőled, Gyuli, hogy nagy rutint kapcsolsz hozzám. Igazából csak ez a negyedik év, hogy Nagymaroson az egyházközségben a teremtésvédelmi hétre készülünk. Valóban gyakorlatilag programokkal próbálunk készülni, mégpedig talán azért, hogy kicsit patetikusan fogalmazzak, azt gondolom, hogy egy-egy egyházközségben mindazokat az mondjuk így elveket, vagy megfogalmazott szempontokat, amiket egy-egy ilyen füzet tartalmaz, ad abszurdum le kell fordítani a közösség számára. Mit jelent ez? És ilyen formán örömmel osztom meg természetesen a mi próbálkozásunkat, de nem biztos, hogy a bármelyik egyházközség közösségei ugyanígy ezeket az akciókat meg tudják ismételni. Arra gondolok, hogy ad abszurdum ezt is személyre, egyházközösségre kell szabni. Mire fogékony az a közösség? És mielőtt felsorolnám, vagy átfutnék a mi elképzeléseinken, hadd utaljak vissza a beszélgetés első felében az ökumenikus szemléletre, és most egészen tág módon szeretnék erre visszautalni. Azt gondolom, hogy ez az a terület, ez az a téma, ami messze túlmutat rajtunk egyházi felekezeteken. Ez az a téma, ami egy-egy egyház községen túl annak a településnek a teljes mikrotársadalmát érinti és közös nevezőre hozhatja. Ilyen formán szerintem nagyon fontos, hogy ezek az akciók mondjuk így ne maradjanak titokban. Ne legyen a mi magánügyünk, az adott közösség magánügye, hogy mit gondoltunk ki, hanem szerintem érdemes ezt olyan széles módon közhírelni a településen, amennyire csak lehet. Ha 5 ember szólított már meg az egyházközség határain túl, akkor már tettünk egy lépést ahhoz, hogy közösen, tényleg közösen tegyünk valamit. Említettem, hogy nekünk ez a negyedik év, hogy megpróbáljuk ezt a teremtés hetét programokkal feltölteni, és a tavalyi esztendőhöz képest az a nagy változás, hogy tavaly decemberben megalakult Nagymaroson hivatalosan is a Nagymarosi Teremtésvédelmi Kör, ez számomra nagyon nagy öröm. Ilyen formán egy pici csapat már az, amelyik szervezi mindezt. Próbáltuk tényleg nagyon gyakorlatias módon megközelíteni ezt a kérdést, úgyhogy több programmal készülünk. Nyilván nem lesz mindenkinek ez egyformán érdekes, de ezzel nincs is baj, tehát hogy bárki abba kapcsolódhat be, amihez érez hívást, vagy ad abszurdum a naptárjában talál erre rést. Az első ilyen programunk az mondjuk így logisztikai okok miatt a nulladik napon kerül megrendezésre szombaton 24-én, ott egy települési szemétszedést fogunk tartani, és miután próbálkoztunk egy ilyen akcióval idén a bőti időszakban, ott a Nagymaroshoz képest szomszédos település Kóspallag szemétszedő csapatával találkoztunk az erdőben, és hát tőlük már is tanultunk, mert kiderült, hogy ők a szemétszedést követően egy ilyen bográcsos közösségi szeretett vendégséget hoznak tető alá, és hát akkor így a homlokunkra csaptunk, hogy ó, hát ez az, hát valamivel csak le kéne zárni ezt a nagyon száraz szemétszedés című történetet, úgyhogy most mi is megpróbálkozunk ezzel a napvégi szeretett vendégséggel, bográcsozással. De valójában a teremtés hete ugye 25-én indul, vasárnap indul, és október 2-áig tart. 25-én mi egy teremtésvédelmi keresztúttal szeretnénk nyitni, mondjuk így hivatalosan a teremtésvédelmi hetet Nagymaroson. Azt gondoljuk, hogy ez a lelki megalapozás, lelki felvezetés szépen előkészíti a következő napok teendőit, vagy elképzeléseit. Szó volt arról is, hogy legyünk aktuálisak. Ezért bár már augusztus közepén elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen programokat kellene idén tető alá hozni, tehát a konkrét a szervezési feladatokat tekintettük át, de hogy egy bő hete jelent meg ugye az a hír, hogy novemberben indul a következő napelemes pályázati lehetőség. Ilyen formán azt találtuk ki, hogy a teremtésetek következő második eseményeként egy estét annak szentelünk, hogy az egyházközségben már napelemmel rendelkező testvérek átadják a tudásukat mindazoknak, akik érdeklődnek. Tehát egy kötetlen beszélgetést szeretnénk, de olyat, amiből a tapasztalatok átvándorolhatnak azokhoz, akik csak gondolkodnak a lépésen. Úgy gondoljuk, hogy a teremtés hete ebből a szempontból kiváló időzítést nyújt. Készülünk emellett hagyományosan nálunk legalábbis eddig az években volt ökomozival, ez megint egy kicsit túlmutat az egyházközség keretein, és valóban az elmúlt években is jöttek nem hívek, nem egyházközségi tagok az ökomozira, és nagyon jó kis beszélgetések kerekedtek a filmet követően. Emellett egész héten fog zajlani reményeink szerint használt telefongyűjtés. Talán nem baj, hogyha kimondjuk, hogy a Jane Goodall Intézet szervezésében lehet ezt a passzolt visszatesó nevezetű akciót ismerni. Az első teremtésvédelmi hét programjaként volt, vagy jelent meg ez az akció nálunk, és az elmúlt években sikerült ezt tartani, úgyhogy idén is szeretnénk a lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy a használt telefonok ne a kukában végezzék. Végül pedig a vasárnapot, október 2-át tudom említeni, ugye Nagymaroson ugyanis a helyi jellegzetesség az, hogy az őszi Nagymaros ifjúsági találkozó ez október 1-én zajlik, tehát nyilván nem lenne elegáns mondjuk így rászervezni az ifjúsági találkozóra. Legalábbis megpróbáljuk azt jövőre, hogy jobban kooperálni a két szervezés során, és jobban összekötni az ifjúsági találkozó fő vezérmotívumát a teremtésvédelemmel, de idén minden esetre erre még nem kerül sor. Így hát aztán október 2-án az utolsó napot zárjuk egy erdei sétával, ahol szakavatott szakember fog nekünk mesélni az erdőről, annak komplexitásáról, és hogy miért is kell vigyázni rá. Az elmondottakon túl annyit talán még érdemes megjegyezni, hogy ahogy Ferenc pápa Laudato Si enciklikája aláhozza nevezetesen, minden ökológiai megközelítés, szociális megközelítés is, nagyon fontosnak tartom, hogy a helyi Caritas is részt vesz a teremtés heti programokban, méghozzá október 2-án a záró napon egy egész napos cserebere használt cikk vására készülnek, és ez kiváló lehetőséget jelent majd az egyházközség tagjainak arra, hogy amíg használható, jó állapotú, de már nem szükséges, megunt tárgyaikat, ruháikat elhozzák, és olyan jóstrőt hason hozzá, akinek erre nagyobb szüksége van.
Gábor, én azt gondolom, hogy olyan gazdag programot vonultattál fel, hogy ebből azért lehet ötleteket építeni, akár is vagyunk. Úgyhogy köszönjük szépen. És hát sajnos lejárt az időnk, ezért ha már így Nagymarosról van szó, akkor azért elmondjuk, hogy a Nagymaros ifjúsági találkozón is ott leszünk, és ott is vele lehet majd lapozni ebből a teremtéseti füzetből várhatóan, hogyha a napi muszkultját keresik. Én nagyon szépen megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és a beszélgető társaimnak is, hogy részt vettek ezen a beszélgetésen, és ezt az őrült munkát, amivel az elmúlt időszak telt, és hát amivel még telni fog, hiszen azért pont a teremtés hete, hónapja, teremtés időszaka kapcsán azért egy aktív teremtésvédőnek elég sok tevékenység adódik, akár előadások tartása, akár ilyen hasonló rendezvényeken van részvétel. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy erre időt szakítottatok, és itt elmondtátok már eredeti hallgatóinak is azt, amit erről az időszakról, füzettől tudni kell.
Köszönjük szépen.
Áldott teremtés hetét mindenkinek.
Laudato si.
Réfi Júli műsorvezetésével a teremtés hetéről hallották Koltai Zsuzsa, Szűcs Boglárka, Bánfalviné Német Andrea és Nobilis Mário atya gondolatait. Biztosan emlékeznek rá, hogy a Napimus Teremtésvédelmi Egyesület kezdeményezésében nemrég egy komplex programot hirdettünk. Teremtésvédelmi köröket alakítunk ki a helyi katolikus közösségekben, plébániákon. Ennek keretében új sorozatban mutatunk be már létező vagy éppen most formálódó helyi teremtésvédelmi kezdeményezéseket, és rendszeresen beszámolunk majd arról is, hogyan lehet bekapcsolódni a teremtésvédelmi körök mozgalmába. Most egy olyan budapesti közösség két tagjával beszélgettünk, ahol már évek óta folyik a teremtésvédelmi kör kialakítása, és jelentős eredményeket értek el. Hallgassuk meg Pestovics Ági interjúját Nyíri Andrával és Orosné Fejes Gyöngyivel a Kelenföldi Szent Gellért plébániáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pestovics Ágnes vagyok, a Naphimnusz Egyesület munkatársa. A múlt havi teremtésvédelmi magazinban új sorozatot indítottunk, melynek célja, hogy minél többeket lelkesítsünk arra, indítsanak helyi teremtésvédelmi köröket közösségeiben. Ebben a hónapban is bemutatunk egy már létező kezdeményezést, most a budapesti Szent Gellért plébánia közösségének két tagjával beszélgettem. Mondjatok kérlek pár szót magatokról, illetve a közösségetekről.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nyíri Andrea vagyok, a Kelenföldi Szent Gellért plébániának a Zöld Gellért csoportjában tevékenykedem. 2019 óta szervezünk teremtésvédő programokat, és próbáljuk a meglevő programjainkat zöldíteni.
Orosné Fejes Gyöngyi vagyok. Eredetileg geográfus szakra jártam. Onnan jön az elkötelezettségem a teremtésvédelem felé, és amikor a plébániának a szűkebb közösségében megérkeztünk, akkor viszonylag hamar be tudtam kapcsolódni ebbe a közösségbe is.
Mióta folyik nálatok teremtésvédelmi munka plébánián is? Mondanátok néhány példát, hogy mit csináltatok eddig?
19-ben fogtunk össze és neveztük el Zöld Gellért csoportnak, de korábban is voltak már olyan próbálkozások, hogy a plébániára napelem került, illetve a Vedd Együtt közösségi vásár a plébánián már régebb óta is működik. Ezeket nagyon jó kezdeményezésnek tartottuk, és azóta sikerült a vasárnapi agapékon a papírtányérokat és a műanyag poharakat lecserélni mosogathatóra. Jövő vasárnap lesz a templombúcsunk, amin szintén agapé van. Itt is a műanyag tányérokat sikerült visszaszorítani. Kerékpártárolók készültek el a templom udvarára. Ezen kívül az idei táborunkat próbáltuk erősen zöldíteni, például nagy balonos szikvizet ittunk, nem műanyag, palackos ásványvizet. Helyi termelőktől vásároltuk a pékárut és a zöldséget, gyümölcsöt, illetve a hulladékot is szelektíven gyűjtöttük. Telekocsit szerveztünk, és a vonatos utazást támogattuk. Ilyen kisebb lépésekkel próbálunk a teremtett világvédelmére tenni valamit.
Létrehoztunk egy ökokört, ami a Tudatos Vásárlók Egyesületének a programja. Nagyon nyitottak voltak arra, hogy a plébániai közösségekben is megvalósuljon. Más egyházi közösségek is már csatlakoztak ehhez. Az első ökokörünk jött létre tavasszal, ahol tudatos háztartás zöldítés és takarítás zöldítés tanultunk egymástól.
Olyan példákat említettetek, amikből úgy tűnik számomra, hogy nagyon sok szempontból így mélyen a plébánia életében igyekeztetek teremtésvédő gyakorlatokat megvalósítani. Mi a tapasztalatotok, mi a fogadtatása a testvérek között ennek a teremtésvédelmi szemléletnek, és hogyan tudjátok egyáltalán megszólítani őket?
Úgy tapasztalom, hogy egyre többen állnak mellénk, és egyre több embernek természetes, hogy hát használjuk a mosogatós poharakat, hogy hozom a saját edényemet, hogy kulacsot viszek egy programra. Egy kis kovászként valahogy hatni tudtunk a közvetlen környezetünkre, és most már jelen vagyunk a plébánia életében. Hát szép, fokozatosan, sok-sok türelemmel, sok vidámsággal, sokszor szemet hunyva esetleg a fölött, hogyha valami nem úgy sül el, mint azt terveztük. Valahogy azt az erőt kívánom mindenkinek, hogy kezdje újra és újra és újra, hogyha esetleg kisebb nehézségekbe ütközik. A plébánosunk nagyon támogató, az előző plébánosunk is nagyon támogató volt, úgyhogy az azért sokat jelent.
Nekem nagyon jó tapasztalatom volt az, hogy mindenféle korosztályban meg tudtunk szólítani. Nagyon fiataltól, nagyon idősekig nagyon nyitottak voltak, és sokan ráismertek magukra, hogy hú, hát ők tulajdonképpen zöldek, csak eddig nem gondolták azt, hogy ez is számít.
Éppen a teremtett világ védelmének szentelt időszakban vagyunk, és közeledik a teremtés hete is. Készültek-e valamivel ezekre idén?
Igen, készülünk. Most másodszorra rendezünk egy ruhacsere és akciót, ahol nagyon igyekeztünk kommunikálni azt, hogy ennek az a célja, hogy mozgásban tartsa azokat a ruhákat, amik valamilyen oknál fogva már nem jó. Sok kisgyerekes család is van, kisgyerek ruhák találnak legkönnyebben új gazdát, de nem csak. Látszik az, hogy a felnőttek közül, és hát ugye főként a hölgyeket mozgatja meg ez a dolog, de azért nem kizárólagosan. Minden ilyen alkalommal maradék is marad, de igyekszünk azt, amit csak nem talált gazdára, de egyébként jó állapotú, azt jótékonysági szervezeteknek továbbadni, illetve egy második ökokört is fogunk indítani idén, ami most élelmiszer és táplálkozás zöldítési témára épül, Kamra ökokörnek hívják.
Egy imasétát tervezünk, amit a teremtés hetére készült tüzet ajánlásai alapján tervezünk. A templom kertben lesz egy néhány állomásos séta, ami felhívja a figyelmet a teremtett világunk szépségére. Ha jól emlékszem, az a motto, hogy halld meg a teremtett világ szavát, és akkor e köré szerveződik egy ilyen kis szemléletformáló imádság. És valóban a gardrób cserének a végállomása, azt idén egy rászoruló térség lakosságát meg fogjuk adományozni. Ezt is fontosnak tartjuk, hogy szociálisan rászoruló testvéreinket támogassuk ezekkel az akciókkal. 2 éve indítottunk el egy Facebook csoportot, ami a plébánia közösségének az apró hirdetéseit tartalmazza. A gardrób csere az egy alkalom, de egész évben sokszor jöhetnek felajánlások vagy kérések, és ebben a Facebook csoportban sok minden gazdára talál, sőt javítás, vagy az élettartamát meghosszabbító cselekvés, ilyesmi is szerepel.
Hogyha valaki a 11. kerület környékéről hallgat minket, akkor hogyan tud hozzátok kapcsolódni?
A plébánia honlapján a közösségek alatt megtalálható a Zöld Gellér csoport és annak az elérhetősége. A plébániánk honlapja sgp.hu, mint szentgellértplébánia.hu, illetve a vasárnapi miséken, hogyha valakit megkérdez, hogy a zöld körhöz hol tud csatlakozni, a Zöld Gellért csoporthoz, akkor azt hiszem, hogy nagy valószínűséggel fognak tudni mutatni valakit. Körülbelül 6-8-an azért aktív tagjai vagyunk ennek a közösségnek, és csatlakozik hozzánk egy nagyobb tábor, akik részt vesznek a programokon.
Mi az a 2 fontos tapasztalat, amit a hozzátok hasonló helyi teremtésvédelmi csoport indításán gondolkodóknak hasznos tanácsként továbbadnátok?
Legyenek bátrak, imádkozzanak, és kezdjék kicsiben. Tehát amit legégető problémának találnak maguk körül, a saját közösség körül, vagy a plébánia körül, azt próbálják meg rendezni, hogy mondjuk nincs biciklitároló, vagy túl sok a hulladék, vagy nincs szelektív gyűjtés. És akkor tapasztalati úton fogják látni, hogy merre vezeti őket a Szentlélek.
Én azt tenném hozzá, hogy mindenképpen közösségben induljanak el. Legyen legalább 2 vagy 3 ember, akik ugyanúgy gondolkodtok, és bátran neki tudtok ennek vágni, mert az ember egyedül könnyebben feladja, könnyebben megbicsaklik a lelkesedés. De hogyha néhányan vagytok, akkor már ötletekkel és leleményességgel lehet egymást segíteni. Én nekem nagyon megerősítő volt az idei nap himnusz tábornak az a gondolata, hogy a Teremtő Isten velünk van, és velünk van azokban a nehézségekben is, amit mondjuk itt a nyári aszályban átéltünk, vagy amit egy zöld közösség szervezése kapcsán, amikor egy gardrobcsere után a ruhakupacokat válogatva már mennénk haza, amikor azt számoljuk, hogy most mennyi lesz a gázfogyasztás, vagy a villanyfogyasztás, és hogy tudunk ezen faragni. Jó Isten itt van velünk, és együtt keressük vele a megoldást. És így sokkal biztatóbb, hogy ez a megoldás meg lesz, mint hogyha csak a saját erőnkre hagyatkozunk.
Pestovics Ági beszélgetett Nyíri Andrával és Orosné Fejes Gyöngyivel, akik a Kelenföldi Szent Gellért plébánia teremtésvédelmi körének tagjai. Most Csipos Gyula már jól megszokott személyes hangvételű elmékedését játsszuk be. Gyula kis színes képei arra biztatnak minket, hogy ha képesek vagyunk rácsodálkozni a teremtett virág szépségeire, akkor arra is képesek leszünk, hogy lépéseket tegyünk a teremtményeken tükröződő isteni szépség megőrzésére, védelmére is. Hallgassuk meg Gyula szavait.
Szép jó napot, Sipos Gyula vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit, és éppen a napomban jutott eszembe Angyi néni, aki 91 évet élt itt Török Bálinton, abból az első 90-et hihetetlen aktivitással, egyébként is egy nagyon buzgó keresztény asszony volt. Az utolsó év volt neki már nehezebb, amikor megbetegedett, rákos lett, lassan megsüketült és elgyengült, végül ápolni kellett. És aztán az utolsó hetekben egyszer együtt voltunk és imádkoztunk, és mondtam neki, hogy imádkozzunk együtt, hogy miért imádkozzunk érte. És azt mondta, hogy édesfiam, úgy szeretnék még élni egy kicsit. És ez engem úgy meghatott. És valóban az élet nagyon szép tud lenni, és nagyon sok öröm tud benne lenni. És az Isten, amikor megteremtette ezt a világot, akkor azt mondta rá, hogy ez jó. És az ember után azt mondta, hogy ez nagyon jó. És ennek a jónak és nagyon jónak a nyomai, a megélhetősége még most is itt van közöttünk. Csak talán elfelejtettük ezt már, hogy rácsodálkozzunk erre. Éppen a napokban volt, hogy az iskola udvaron kisgyerekek odahoztak egy, a tenyerükben egy kis szöcskét, és mutatták nekem, hogy Gyula bácsi, mi ez, és hát én akkor mondtam, hogy hát ez egy szöcske, meg hogy mi a különbség a szöcske, meg a sáska között, és nagyon figyelték, és nagyon nézték, hogy mit csinál, és nagyon sokáig foglalatoskodtak még avval, hogy rácsodálkoztak erre a kis életre. Aztán, amikor egyszer a falat lehúlva találtunk egy kis fekete rigó fiókát, vihar után valószínűleg kipottyant a fészekből, hát nem élt tovább, megdöglött szegény, és hogy hát el akarták temetni. Én, hát valamilyen módon a szeretetüket kinyilvánítani felé, valamilyen módon megélni ezt az egésznek a szomorúságát, hogy itt van egy élet, ami most elmúlt. Hogy ott van a gyerekekben ez a fajta rácsodálkozás. Most kezd érni a gesztenye, és hogy a gesztenyefák vannak az iskolán kertjében, és a gyerekek lázasan gyűjtik, most potyognak le az első kis gesztenyék, és ezeket, hogyha kibontjuk ezekből a tüskés zöld burokból, még nem is barna az egész, hanem hogy kezd bebarnulni, ilyen fehér, márványozott, barnás színűek, és hozzák, hogy a Gyula bácsi ezt néz meg, hogy ez milyen. Meg hogy ez most vajon miért ilyen? Ez most már lecsiszolta valami, mert hát persze csinálnak mindenfélét a gesztenyével, csiszolgatják, meg persze egymást is dobálgatják vele, mert miért is, amit egyébként nem szabad, de attól még lehet, és egy gyűjtik persze, mert mit csinál a gyerek, gyűjti. Ez a sokféleség, az életnek ez a szerteágazása, és sokféleség, és ez szépsége, hogy ez mennyire megragadó lehet, és mennyire rácsodálkozhatnánk erre. És ha már egyszer rácsodálkoztunk, és elkezdtük megszeretni, akkor talán meg is akarjuk őrizni. A saját kertünket, amit ugye a felesége Manócska az, aki leginkább gondozza, én nekem csak ilyen segédmunkás részek vannak, hogy ezt permetez meg odaássál valamit, hogy az valamilyen módon a kertnek a szépsége meg gazdagsága egy kicsit visszatükrözi a feleségem lelkének a szépségét és gazdagságát is. És hogyha ez a világunk ilyen tönkrement állapotban van, az azt is jelzi, hogy a mi szívünk is ilyen tönkrement állapotban van. És egyszerre kellene mind a kettőn dolgozni, a szívünkön is, hogy talán újra a szépre, a jóra és az igazra tudjon figyelni, és elfeledni a bűnöket, a leuralást, a kapzsiságot, a háborúságot, és hogy amit annak idején Isten mondott a kezdetben, hogy művelje és őrizze a földet, hogy ezt a művelést és őrizést, hogyha a szívünkben és a környezetünkben meg tudnánk tenni, bizony ez egy egészen más világ lenne. És látszik a kisgyerekeken, hogy ők, nekik még teljesen nyitott a szívük, és készen állnak erre. Aztán valahogy elrontjuk, meg belesötétedünk. Na de, itt van a lehetőség, itt van a mai nap, hogy újat kezdjünk, hogy imádkozzunk, hogy műveljük a kis kertünket, hogy rácsodálkozunk, hogy valóban milyen szépet alkotott nekünk az Isten, milyen szép helyre teremtett minket, hogy abban élhessünk. Hát adja Isten, hogy erre ráláthassunk, és ezt valóban tudjuk gondozni is, Isten dicsőségére és mindannyiunk javára. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Sipos Gyulát hallották. Réfi Juli, mit tehetünk mi rovatában, ismét Szabó Eszterrel beszélget. Most egy nagyon aktuális témát választott a két gyakorló háziasszony. Arról beszélgetnek, hogyan tudunk teremtésvédő szívvel energiát spórolni, nem csak a pénztárcákra, hanem az egész bolygóra, az utánunk jövő nemzedékekre is gondolva.
Dicsérjétek Jézus Krisztus! Mit tehetünk mi rovatunkba jelentkezünk? Réfi Júlia vagyok, és Darányi Szabó Eszter a beszélgető társam. Nagyon régóta tervezzük, hogy beszélünk egy kicsit arról, hogy hogyan lehetne spórolni az energiával, mert rettentő fontos kérdés. Most viszont, ha úgy veszük, sokak számára már annyira aktuálissá vált ez a dolog, hogy teremtésvédelmi szempontból egy kicsit aktualitását vesztette, hiszen mi pont azt próbáltuk hangsúlyozni mindig, hogy bizony véges mennyiségű energia áll rendelkezésre, és muszáj elkezdeni globálisan gondolkozni, és addig elkezdeni kicsit tudatosabban fogyasztani az energiát, és meg persze minden mást, ameddig nem érezzük meg a bőrünkön, hogy igenis hiány van, és nem bír ki végtelen mennyiségű terhelést a bolygó. Ugye erről próbáltunk beszélni már nagyon régóta, hogy mi teremtésvédők pontosan tudjuk, hogy előbb-utóbb eljön a spórolásnak az ideje, de mennyivel jobb ezt a mások iránti és a teremtett világ iránti szeretetből elkezdeni, mint akkor, amikor már egész egyszerűen muszáj, hiszen tudjuk, hogy muszáj lesz, akkor sírva és fogadcsikorgatva, sanyarogva gondolkozni azon, hogy hogyan is tudnánk spórolni. Most ugye a mi energia spórolós vagy spórolós tippeink azok inkább megint csak előre felé mennek, tehát arra bíztatnánk mindenkit, és akkor erre próbálunk egy kicsit tippeket adni, hogy amik még nem a pénztárcánkból adódó spórolások, vagyis tényleg a teremtett világnak az erőforrásaival spórolnánk, azzal mit tudunk még tenni. Ugye, Eszter, mit gondolsz?
Így van, hát ahogy Juli is mondja, alapvetően azért mégiscsak ez egy teremtésvédő műsor, és mi is alapvetően teremtésvédőknek, és nem spórolási tippadóknak tartjuk magunkat. És az a szerencse, hogy ez nagyon sokszor egybeesik, nem mindig, majd arra is kitérünk néhány szóban, de sokszor ez egybeesik. És ami most nagyon aktuális, és hozzám, mint sütni-főzni szerető háziasszonyhoz nagyon közel is áll, hát ez a befőzési idény. Nagyon sokaktól hallom, ugye sokaknak van kertje, a szomszédnak van kertje, gyümölcsfák, szőlők, és sokaktól hallom azt, hogy fú, hát annyi szőlő van, már nem tudok vele mit kezdeni, vagy annyi a körte, hogy rám rohad, már vigyetek innen, mit csináljak vele, adjál tippeket, hogy lehet még felhasználni. És én mindenkit arra bíztatok, hogy főzzünk be. Akkor is, hogyha most már egy kicsit a könyökünkön jön ki, mert a 3 hónap óta befőzünk, körtelek várt szőlő pekmezt, azt nem tudom, hogy ki ismeri, peszmeg vagy pekmez, de gyakorlatilag a musnak a beforralása, és régen ezzel édesítettek, és nagyon finom mindenféle más ételekhez is, gyümölcsös ételekhez is, sültekhez, és egész egyszerűen a szőlőlevet kell beforralni a, nem tudom én, tizedére, és ez egy ilyen nagyon ízdús édesítőt kapunk, mint a, kicsit, mint a méz. Úgyhogy azt javaslom, hogy használjuk ki még ezt a 2-3 hetet, amíg a Jóisten bőséggel adja a terméseit, és ne fagyasztóba lehetőleg, bár nyilván annak is megvannak az előnyei, mert a vitamindúsabb marad, de bátran próbálkozzunk azzal is, hogy mindenféléket elrakunk befőttes üvegbe, lekvárként, befőttként, bármilyen kombinációban, mert jó sterilizált üvegekbe szinte minden eláll. És ne csak édes dolgokba gondolkodjunk, hanem sósakba is. Mert ugye ismerjük a padlizsánkrémet, a zakuszkát, el lehet tenni fűszeres olajba leszeletelt cukkini darabokat, padlizsán darabokat. Nagyon-nagyon sokféle a sós eltevésnek is a tárháza, és nagyon hálásak leszünk magunknak télen, amikor ezeket csak ki kell bontani. Arról nem is beszélve, hogy ugye most egy kis pánik is van az embereken azzal kapcsolatban, hogy fú, mi lesz majd télen, lesz elég áram ahhoz, hogy főzni tudjunk, és akkor most ezeket szépen be tudjuk magunknak spájzolni.
Nagyon fontos, mert hát ugye ilyenkor, amikor ugye mondják a gyümölcseiket, a gyümölcsfák, akkor azért valóban én is jártam most olyan kertben, ahol egyszerűen már nem tudnak mit csinálni, és ugye nem is tökéletes minőségű sokszor a költe meg az alma, bizony ki kell vágni, dolgozgatni kell vele, és akkor így rögtön jöhet egy olyan ötlet is, hogy úgyis itt van a teremtés hete, igazából milyen akciókat lehet csinálni, hát a felültetéshez még egy kicsit korán van, de hát mondjuk egy ilyen közösségi befőzést végül is nagyon jól meg lehetne szervezni. Ugye én már nagyon régóta kacélkodom azzal, hogy a befőttes üvegekkel se tudunk már mit csinálni. Annyi van, hogy egy befőttes üveggyűjtést szerveznénk, hiszen ezt is ugye vissza lehet váltani. De hát miért ne használhatnánk fel mi, hogyha tényleg tudunk egy ilyen befőzésre időt szakítani, sokkal energiahatékonyabb egyébként, hogyha együtt megcsináljuk, ha már energiatakarékosságról van szó, mint a mindenki a külön a kis konyhájában kutyul. Érted?
Igen, és ez nagyon jó is, hogy mondod, Juli, mert egyrészt nagyon kevesen tudják, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy befőttes üveg visszaváltás, és ez is a honlap címe, hogy befőttes üveg visszaváltás.hu. Tehát, hogyha ott megnézzük, akkor ott a standard üvegméreteket, amiből egyébként elég sok van, egy ilyen 12-15 üvegfajta, azt üzemszerűen valami minimális összegért begyűjtik és átveszik, viszont csak nagy mennyiségért jönnek házhoz. Mi bármikor, valahol a 14. kerületben vannak, itt Budapesten, és bármikor át lehet adni nekik, de házhoz is jönnek, de komoly mennyiségért. Tehát például a plébánián tök jól lehet egy ilyent szervezni, és akkor komolyabb mennyiséget össze lehet gyűjteni. A másik tipp pedig az, hogy elég sok, meglepően sok ilyen kis ipari kézműves lekvárfőző, meg befőző asszonyság él azért körülöttünk. Tehát, hogy azt is megpróbálhatjuk, hogy ezeket így feltérképezzük. És szerintem, hogyha 10 embertől megkérdezzük az ismeretségi körünkbe, hogy nem ismere ilyet, akkor biztos, hogy fogunk rá tippeket kapni. És akkor nem kell kidobni a hulladékgyűjtő pontokra befőttes üvegeket, hanem akkor ezek a kézműves kisiparosok kiválóan újra tudják használni, és ez nekik is, tehát keresik is ezeket a lehetőségeket. Tehát próbáljuk a keresletet és a kínálatot így összehozni.
Igen, ez azért is fontos, mert ez például olyan, hogy igazából anyagileg egyenként nem éri meg, ezért nem foglalkozunk vele. Megint ugye, ami nem érinti a pénztárcánkat közvetlenül, azzal nem nagyon vagyunk hajlandóak foglalkozni. Közben meg azért itt iskoláknak is azt javasolnám, hogy a papírgyűjtés helyett, ami már gyakorlatilag értelmét vesztette, akár lehetne ilyen befőttes üveggyűjtést csinálni, vagy van olyan cég is, ahol az összegyűjtött CD-ket is nagy mennyiségben átveszik. Megint olyan közösségben, igenis lehetne jókat cselekedni. A másik pedig, ugye ezzel kapcsolatban engem az iskolában felkértek, hogy akkor most szerezzem be az újra papírfénymásoló papírokat. Tegyük hozzá, hogy az újra papírfénymásoló papír, meg hát az újra papír dolgok, azok lényegesen drágábbak. De mégiscsak ezzel a bolygó erőforrásaival takarékoskodunk. Előbb-utóbb nagyon-nagyon drága lesz az új papír, mert hát már azért volt szó itt komoly papírhiányról, a WC papír kapcsán, tehát mindenképpen érdemes már előre gondolkozni és szeretetből ráadozni az újra papír dolgokra akár a pénzt, vagy nem a legolcsóbb eldobható tollat venni, hanem azt, amiben lehet cserélni a betétet. Akár én ugye tanítok, tehát a táblafilcek esetén is mindig a legolcsóbb, legúcskább megoldást megvenni, az borzasztóan környezetterhelő, hiszen pillanatokon belül szemét lesz belőle. aztán most egy borzasztó élményem volt egy gyors étteremben, mert bizony betévedek néha én is ilyen helyre, hogy amíg nem készült el az ételemnek az egyik része, addig a másik részét egyszerűen kidobták a kukába, hiába támadtam rájuk, hogy ne dobják ki, mert ez mit problémázok, úgyis ingyen adnak nekem másikat. Valahogy felfogni azt, hogy a dolgok nincsenek ingyen. Édesanyám mondta mindig régen, amikor elmentem vásárolni, még gyerekként, hogyha a boltos kevesebbet számol nekem végösszegnek, mint amennyit fizetnem kéne, akkor is mindenképpen szóljak, mert a következő vásárlón fogja behajtani az ő veszteségét. És hát ebben vagyunk most, hogy valakinek meg kell fizetni azt, hogy mi nem vagyunk hajlandóak a környezetterhelésért megadni a megfelelő árat. Úgyhogy erre nagyon-nagyon figyeljünk oda, és ebben nagyon fontos, hogy a teremtésvédelemnek mennyi értéke van a sima spóroláshoz képest. A másik, amit el szerettem volna mondani, hogy azért itt mondjuk mindig ez a villanylekapcsolós, kicsit hidegebbre vevős, mondjuk a kicsit hidegebbre vevésnek igazából tényleg van nagy hatása, de hogy általában olyan dolgokban vagyunk hajlandók áldozni, amik nem fájnak annyira, miközben óriási impaktja lenne, hogyha végre kiszállnánk az autónkból. Mondjuk ezt a kedves rádióhallgatóknak, akik feltehetően autóban ülve hallgatják az adásunkat, és így kicsit magunk ellen beszélünk. De hát egyszer azt hiszem, ez neked kedves témád, ez az autóból való kiszállás, aminek igazán tényleg nagy hatása van. Még a nyomott benzinárak mellett, majd ha lesz még olcsóbb is a benzinár, lesz még drágább is, akkor is ne ez motiváljon minket. Eszter, mit tudnál erről mondani?
Hát én nagyon sok mindent, de próbálom rövidre fogni. Ugye itt szeptember végén rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet is, szeptember 16 és 22 között, és az autómentes nap pedig 22-e, úgyhogy már csak ebből az apropóból is érdemes néhány szót mondani a motorizált közlekedésről. A szeptember a legjobb időszak arra, hogy kipróbáljuk a nem motorizált közlekedést. És ugye sokan félnek a kerékpározástól, mert nem tartják biztonságosnak. A biciklizésnek megvannak a maga szabályai, és ezek nem csak azok, amik a keresztben le vannak írva. Nagyon sok dolgot meg kell tanulni, ilyen praktikus dolgokat is, például, hogy mi a megfelelő oldaltávolsága parkolóautóktól, milyen oldaltávolságot tartunk a járdaszegélytől, és ezeknek mind megvannak az okai. Arra most nyilván itt kevés az idő, hogy ezeket mind elmondjam, de a Kerékpáros Klub honlapján, a kerékpárosklub.hu oldalon ezek nagyon szépen tematikusan össze vannak szedve, és ők sok gyakorlati ingyenes oktatást is tartanak. Budapesten nagyon sok helyen vannak ilyenek, itt-ott vidéken is előfordulnak, úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy a kerékpárosklub.hu oldalon keresgélje ezeket a tippeket, és hogyha kedve szottyan kipróbálni a biciklizést, akkor előtte tájékozódjon, és olyan informáltságban üljön biciklire, hogy ezt ennek keveredjen veszélybe.
Nagyon szépen köszönjük, sajnos nincs időnk többet beszélni, de hát reméljük, hogy elég tippet adtunk erre a hónapra is. Köszönöm, Eszter, és a Mária Rádió hallgatóinak pedig nagyon boldog teremtéshetét kívánok. Viszertessék a Jézus.
Mindörökké, amen.
Réfi Juli Szabó Eszterrel beszélgetett a gyakorlati teremtésvédelmi cselekvési ötletekről. Befejezésképpen a Laudato Si-ből Ferenc pápa szavait idézzük arról, hogy ha meghallanánk a teremtmények hangját, ahogyan a teremtés heti felhívás is szól, nem gondolnánk, hogy az általunk oly nagyra tartott technika jelenteni a megoldást a környezeti válságra.
Harmadik fejezet. A környezeti válság emberi gyökere. Második rész. A technokratikus paradigma globalizációja. 112. pont. Mindazonáltal vissza lehet térnünk a szélesebb látókörhöz. Az emberi szabadság képes korlátozni a technikát, képes irányítani, és egy másfajta, egészségesebb, emberségesebb, szociálisabb, átfogóbb haladás szolgálatába állítani azt. Az uralkodó technokratikus paradigmából való kiszabadulás időnként ténylegesen megtörténik. Például, amikor kistermelők közösségei kevésbé szennyező termelési módszerek mellett döntenek, és nem a fogyasztásra alapozott élet, boldogság és együttélési modellt követik. Vagy, amikor a technika elsődlegesen arra irányul, hogy megoldja a mások konkrét problémáit, és szenvedélyesen kíván másokat segíteni, hogy nagyobb méltósággal és kevesebb szenvedéssel élhessenek. De akkor is, amikor a szépséget teremtő szándék és a szépség szemlélése képes legyőzni a tárgyasító hatalmat egyfajta megváltásban, amely a szépben és a szépet szemlélő személyben megy végbe. Úgy tűnik, az a hiteles emberség, amely új szintézisre hív, szinte észrevehetetlenül, mint a csukott ajtó alatt átszivárgó köd, ott lakozik a technológiai civilizációban. Vajon maradandó lesz-e ez az ígéret, mint a hiteles mindennel szembeni szüntelen ellenállásának feltörése? 113. pont. Úgy látszik azonban, az emberek már nem hisznek a boldog jövőben, és nem bíznak vakon a jobb holnapban a világ jelenlegi körülményei és a technikai lehetőségek alapján. Tudatában vannak annak, hogy a tudomány és a technika fejlődése nem azonos az emberiség és a történelem haladásával, és sejtik, hogy a boldog jövő felé alapvetően más utak vezetnek. Ennek ellenére elképzelni sem tudják, hogy lemondjanak a technológia kínálta lehetőségekről. Az emberiség alapjaiban megváltozott, és az egymást követő állandó újdonságok olyan múlékonyságot szentesítenek, amely egy irányba, a felszínre taszít minket. Nehéz lesz megállnunk és visszaszereznünk az élet mélységét. Ha az építészet egy-egy korszak szellemiségét tükrözi, akkor a megastruktúrák és a sorházak a globalizált technika szellemiségét fejezik ki, amelyben a termékek folytonos újdonsága halálos unalommal társul. Ne törődjünk bele ebbe, és ne mondjunk le arról, hogy rákérdezzünk mindennek a céljára és értelmére. Máskülönben csak legitimálni fogjuk a jelenlegi helyzetet, és még több pótszerre lesz szükségünk az üresség elviselésére. 114. pont. Ami most történik, egy bátor kulturális forradalom kezdeményezésének sürgető igényével szembesít minket. A tudomány és a technológia nem semlegesek, hanem egy folyamat kezdetétől a végéig különféle szándékokat és lehetőségeket hordozhatnak magukban, és sokféle formában működhetnek. Senki sem akar visszatérni a kőkorszakba, de elengedhetetlen, hogy csökkentsük a sebességet, hogy másképp tekintsünk a valóságra, összegyűjtsük a kedvező és fenntartható fejlődési eredményeket, visszaszerezzük a féktelen megalománia által lerombolt értékeket és nagy célokat.
Halupka Gábor Laudato Si-ből való felolvasását hallották. A mai műsorunk végéhez értünk. Kérjük, minél többen kapcsolódjanak be a Teremtésvédelmi Körök a Tisztább Jövőért című programunkba, amelynek keretében teremtésvédelmi köröket szervezünk a katolikus közösségekben, plébániákon. Hallgatóinkat kérjük, hogy jelentkezzenek, hogy az ő plébániájukon is elindíthassuk a helyi teremtésvédőkör szervezését. Akik éreznek magukban késztetést a teremtésvédőkör indítására, jelentkezzenek a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület levelezési címén a 1184 Budapest Táncsis Mihály út 64/A alatt, vagy pedig elektronikus levélben az info@teremtésvedelem.hu címen. Várjuk jelentkezésüket. Találkozhatnak velünk most hétvégén a katolikus társadalmi napokon Szegeden, szombaton leszünk egy sátorban, egész pontosan faházban, ahol beszélgetések, játékok, kvízek, kérdőívek lesznek, elsősorban a plébániai teremtésvédő körök indítására volt tekintettel. Eddig tartott a mai adásunk, amelyben a Teremtés hetéről beszéltünk főképpen. Az adás az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásában, a Zöld Út konzorcium megbízásából a Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe program keretében készült. Köszönjük figyelmüket! Várjuk az első bátor leendő teremtésvédelmi körvezetők jelentkezését. Isten áldja Önöket minden egyes teremtésvédő lépésükben. Búcsúzik Önöktől a mai műsor felkonferálója, Kükedi Zsolt, szerkesztője Aratóné Bauman Anna Mária. Köszönjük Illés Kittinek a műsor szervezését, és a Mária Rádiónak, hogy ismét lehetővé tette, hogy szólhassunk Önökhöz. 4 hét múlva ugyanitt Önökkel és a teremtésvédelmi körökkel a Tisztább Jövőért. A viszonthallásra, Isten áldja Önöket.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.